Kompakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlöm mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, aminek címe Fáraók földjén. Olá Adrián és Kövi Franciska jelentkezik, igazából megint egy ilyen hagyóbb adásból, vagy hát mégis már megszokhatták, hogy nem feltétlenül élő adásból jelentkezünk, de hát ez most teljesen mindegy. Most igazából minden marad megint ugyanúgy, mint eddig, tehát majd Adrián nagyon sok hírt hozott elvileg, ami mindegyik nagyon-nagyon érdekes.
Igen, annyira nem tudtam válogatni, hogy elhoztam az összeset.
Úgyhogy most készüljenek fel egy hír áradatra, de nagyon-nagyon jó lesz. De
próbálom rövidíteni csak, hogy ne hírekkel teljen el ez a, nem tudom, egy óra.
És utána pedig elkezdjük ezt az alapfelállásunkat, tehát összefoglaljuk, hogy miről volt szó, majd belecsapunk a későkornak a legjavába, a Szaészi dinasztiáról lesz szó, annak a külpolitikájáról, és hát a különböző háborúskodásról és kapcsolatokról, illetve egy kicsit ki is tekintünk Egyiptom határain túlra, tehát mondjuk a közel-keleti világban mi is történt ebben az időszakban. Nevezetesen a babiloni fogságról is szót fogunk ejteni, hiszen térben és időben, mondjuk ha térben annyira nem is, de időben mindenféleképpen hozzánk is kapcsolódik, úgyhogy ez lesz igazából az adásnak a menete. Úgyhogy...
Hoztunk forrást, Hérodotoszt megint.
Így van, a kedvencünket.
Úgyhogy fogunk egy csomót olvasni ma.
Úgyhogy el is kezdhetjük a híreket.
Jó, mert közben ajánljuk persze a honlapot, a maps.hu-nak a honlapját. Tényleg, ott lehet nézelődni, mindig vannak izgalmas dolgok.
A régebbi adások is fent vannak, úgyhogy vissza lehet hallgatni szinte bármelyiket, úgyhogy tényleg menjenek fölre.
Igen, meg menjenek csontvári kiállításra, mert még mindig van, ugye?
Ja, igen, azt hiszem.
De valami nagyon sokan látták, már múltkor olvastam róla egy cikket, hogy nagyon közkedvelt kiállítás, igen. És hogy már rengetegen megnézték, most nem tudom hány ezeren, vagy százezeren, vagy nem tudok most pontos adatokat, mert elég rég olvastam a cikket, egy pár... hete napja, elég régi évekkel ezelőtt, de hogy nagyon nagy sikere van, meg tényleg gyönyörű kiállítás, úgyhogy oda is érdemes elkukkantani, ha van egy kis szabad idejük, és érdekli önöket, művészetnek egy csodás válfaja.
Jó, milyen szépen fogalmaztam.
Igen. Na jól van, bele is csapok a hírekbe, ugye megint csak a múltkornak a honlapjáról szemezgettem, nyugodtan menjenek fel, nézzenek szét, nagyon érdekes dolgok vannak őskortól kezdve minden témában. Múltkor például olyat láttam, hogy találtak barlangi kisoroszlánokat konzerválódva, és olyan szépen megmaradtak, hogy most olyan, mint a múltkori jó pár évvel ezelőtt volt ez a kis mamut bébi.
Igen.
Egy olyasmi jellegű barlangi oroszlánokban képzelek, és kicsi kölykök is olyanok, mint valami kis plüss állatok, nagyon helyes, csak egy ilyen kis kiugró, hogy tényleg érdemes nézelődni, mert annyi izgalmas dolog van a világban, nem csak mindig a szomorúság, hanem a jó dolgok is, hogy érdemes nézelődni a ezeken a honlapokon. Na, de bele is kezdek. Ugye most megint egyiptomi témájú cikkeket hoztam. Rengeteg dolog történik ezzel kapcsolatban. Most például az van, hogy jelentés hőmérséklet eltéréseket állapítottak meg 4 Kairó körüli piramis hőkamerás átvilágítása során. A kutatók reményei szerint ezzel közelebb kerülünk a fáraók temetkezési helyének megépítése körüli rejtélyek megfejtéséhez. Az egyiptomi műemlékvédelmi miniszter a Keops piramisnál tartott egy sajtótájékoztatót, nagyon izgalmakkal telve van ez az úr, mert hogy rendellenességeket állapítottak meg igazából a vizsgálatnak a során, ami azt jelenti, hogy ilyen kivetítő bemutatták, hogy mit találtak eddig, és hogy különböző színek által jelzett hőmérsékleti elváltozásokon, túlmenő részletekkel azonban egyelőre. Na az a lényeg, hogy ilyen különböző színekkel látni, ugye, hogy milyen hőmérsékletű az egyes kövek, mert ott vannak ilyen fura kövek, máshogy állnak, és ezt vizsgálták, és hogy magasabb hőmérsékletűek azok a kövek, ami azt jelenti, hogy valami van mögöttük, hogy most van egy folyosó, vagy egy szoba, vagy egy titkos valami bejárat, úgyhogy nagyon érdekes, hát igazából még bővebben nem tudnak róla semmit, hogy mi lehet, de ez a lényege, hogy igazából egyiptomi, francia, japán és kanadai szakértők együtt vizsgálják ezt a 4 piramist, a vörös piramisról, a tört piramisról, és igazából Gízában a Keops és a Kefrén, igen, piramisról, a gízai Keops és Kefrén, illetve a dasuri tört, meg a vörös piramisról van szó, ezt a 4-et vizsgálgatják, és reményeik szerint a hosszabb vizsgálat során, amit 2016 végéig terveznek befejezni, találnak izgalmas dolgokat, és mindenki nagyon izgul, és ilyen kijelentéseket tesznek, hogy valami van oda benne, tehát ilyen nagyon Megint olyan dolgok vannak itt a cikkben, hogy én rögtem. Valami van-e kövek mögött, mondja az egyik. Tehát nagyon érdekes. Igen.
Mert Káoszma felfedi
nekünk egyik titkát. Ilyen idézeteket tudnék olvasni önöknek ebből a cikkből. Tehát nagyon-nagyon kis rejtélyes mindenki, de úgy gondolják, hogy van valami, vagy statikai, vagy... Mert ugye több oka lehet ennek a hő változásnak, lehet geológiai oka, vagy pedig a statikai sem, még statikai, mert ha az, akkor aztán ott van valami titkos dolog, ha egy átjáró, ha egy szoba, vagy valami, és ki tudja, hogy ott még vannak a dolgok, lehet, amik el vannak rejtve, egy csomó szobor, meg minden, ugye Keopsnak is a hatalmas piramisából mi van meg, az a mini szobra, ennyit tudunk róla, ő volt a legnagyobb piramisnak az építetője is, semmi, egy kis szobor, pum, egy ekkora, mint a... Mekkora lehet egy olyan...
Körülbelül
10 centi. Úgyhogy hát, ha találnak még valami izgalmasat, egy rejtett ajtó mögött, amit a rablók, a tolvajok sem találtak meg, úgyhogy nagyon izgalmas igazából. Ez az egyik, ugye most már tart egy másik hasonló ilyen hőkamerás felvételes vizsgát, ugye az pedig a Tutanhamonnak a sírjában, ezt is nagy izgalmakkal várjuk, hogy mi lesz ennek a kimenetele, de egyébként úgy tűnik, lehet már ilyen cikkeket olvasni, mintha lenne valami ott valóban, de hát nyilván ez sokáig tart, mire engedélyezhetik, hogy ott kibonthassák a falat, meg ilyenek, úgyhogy valószínűleg ennek a lepapírozása lesz hosszabb idő, mint az, hogy kibontsák azt a falat esetleg, vagy nem, mert nyilván azért kárt tenni potyára, úgyhogy aztán nincs is ott semmi, az nem megengedett, meg hát elég nehéz.
De hihetetlen, nem, hogy ennyire nem látnak bele, vagy hogy mennyire lehet látni, vagy nem. Tehát olyan technika van, és olyan fura, nem?
Hogy mégse.
Vagy mégse, csak így vannak, hogy valami ott van, és ennyi jutnak, olyan érdekes. Holott már ugye ilyen levegőből is csinálnak ezeket az ásatásos dolgokat, hogy látják, hogy hol lehetett a régi település, meg ilyenek, és így.
Igen. Hát igen, ugye ennek tényleg
valami mondom. Valami huncutság lehet.
Igen, meg. Valami. Lehet, valaki el akar titkolni valamit. Mi is mondjunk ilyen nagy dolgokat. Igen. Valami van ez mögött.
Valami.
Na, ez volt az egyik hírem. Aztán ritka, mint egy 2300 éves egyiptomi papírusz tekercset göngyöltek ki a Kölni Műszaki Egyetem szakemberei. A világon mindössze 100-150 hasonló tekercs létezhet. A papírusz tekercs további sorsáról a tulajdonos dönt, valószínűleg egy múzeum rendelkezésére bocsátja majd, mi kedves. A 4,7 méter hosszú tekercs restaurálását múlt szerdán kezdték, a papírusz utolsó darabét hétfőn hajtogatták ki, hát ez nem tudom mikor itt cikket, ez a napokban tessék elképzelni. Munkához mozdítható nedvesség kamrát használtak, ami egyszerűen elképzelhetetlen számomra, hogy az milyen lehet, mi az úristen, az a mozdítható nedvesség kamra. Tehát egyszerűen nem tudok mit mondani. Rá kell googliznom valószínűleg, mert így nem tudom. Ezzel egyébként megakadályozzák a papírusz morzsolódását. Nem tudom, egyszerűen ott megy, és akkor ott a nedvességet, bocsát, kivinközben tekerik. Úgy képzelem el, mint egy inkubátort, nem tudom.
Szerintem valahol. Az egyébként biztos, hogy olyan páratartalmat, meg mindent tud.
Oda így lőte, meg ott közben
ízé. Igen, és akkor nem olyan száraz a levegő, és akkor mondjuk lehet, hogy nem. Valami ilyen még sose hallottam.
Ugye? Tehát olyan dolgokat tanulok
mindennek. Ilyenek vannak, de nem látnak át a falon. Ezek
már a lelet egy ókori egyiptomi sír melléklete volt, egy angol régisztől szerezte egy műkereskedő, ő hozta Kölnbe. A tekercs tartalma nem lepte meg a német szakértőket, szerintem már mind nagyon jól tudjuk, mi lesz a tekercsen. A halott túlvilág felé tartó útját megkönnyítő szentenciák olvashatók rajta, ugye erről sokat beszéltünk a régebbi adásokban, mindenki nagyon jól tudja, hogy mizu. Az ókori egyiptomiaknál a halál nem számított tabu témának, mondja ezt egy egyiptológus. Az ember már életében gondoskodott a sír mellékletről, egész máshogy gondolkodtak ők a halálról, mint mi, de ugye erről is nagyon sokat beszéltünk önöknek, hogy már ők kb. Mit tudom, középkoruk óta, vagy hogy mondjuk, tehát amint felnőttek, már ezen kezdtek el agyalni, hogy legyen a sírjuk, mint ilyen, tehát ők ezt egy szép dolognak tartották, meg a rokonaikhoz is látogatni, tehát akik meghaltak, az elhunytakat ugye mindig látogattak, vittek nekik ételt, italt, ilyesmit, úgyhogy nagyon érdekes, egészen más szemlélet volt náluk így a halálról, mint nálunk, ugye, hogy így gyászolunk nagyon sokáig, ők igazából ezt egy megtérésnek,
egy Istenhez jutáshoz, meg
minden.
Kicsit ilyen mexikói feeling, és hogy ilyen ott esznek, meg ilyen kicsit ilyen boldogság, meg nem tudom, tehát ilyen mások.
Hogy ők szépnek gondolják, nyilván szomorú is, de ők látják benne a szépet is, hogy jó helyre került az ember. Na de, ez a lényeg, a világon mindössze 100-150 hasonló tekercs létezhet, a papírusz tekercs további sorsáról majd a tulajdonos fog dönteni. Igen, de ezt már mondtam, hogy valószínűleg majd ő. Uh-huh. Ja, mert ugyanazt én jól mondjuk. Igen, tehát reméljük, hogy majd megcsodálhatjuk ezt a restaurált tekercset, valamelyik múzeumban mondjuk valami közelibe.
Ó, de jó lenne.
Na, ez egy nagyon rövid kis hír, ami következik. 3000 éves Egyiptomból származó ókori temetkezési szobrot egy uséptit szolgáltatott vissza hétfőn Bécsben az egyiptomi nagykövetnek az osztrák szépművészeti múzeum vezetője, Sabine Haag.
Milyen rendes ez a Haag
asszony. Ugye? Így kéne egy-két szoborra is például a feltétlen büsztje. A szobrot, mielőtt letörik annak is a fejét, vagy valamit, Isten, mint a tutálhozzakán. A szobrot a rendőrség adta át a múzeumnak megőrzése, miután lefoglalták az értékes műkincset idén, két férfitől kobozták el, akik azt állították, hogy egy bolhapiacon vásárolták. A gyanúsítottak 2 millió euróért akarták eladni az uséptit, ez kb. A becsütárának a 200-szorosa, tehát 624 millió forintról beszélünk egyébként, hogyha valaki nem osztotta gyorsan át, vagy szorozta át fejbe az eurót, tehát na, egy kis úséptér. Hát faragok mindjárt olyat, hogy na. Hát, hogy lehet ennyi pénzt elkezdeni? De ez volt a gyanús, ez kellett egy gyanús. Szerintem, ha nem lettek volna ilyen
kapzsikák.
Kapzsik, akkor nem is lett volna semmi probléma, de nem baj, így viszont nekünk jól jött a dolog, mert visszaviszik a kis helyére, úgyhogy nagyon cuki. Az usépti egyébként gyorsan ezt elmondom, hát ha valaki nem tudja, miről beszélek.
Bár az már felháborítaná.
Igen, minket, az azt nem is fogadnám el. Az usépti az elhunytat, a túlvilágon helyettesítő szolgaszobor. Az ókor Egyiptomban a gazdagok vagy a királyok síreiben helyezték el hitviláguk szerint, ezek végezték a munkát, ha munkára hívták a halottat a túlvilágon. Tehát volt mindenféle kinézetű úsépti, voltak kis ilyen valami van a kezükbe, valami szerszám, kapakasza. És még két rövidke, az egyik csak annyi, hogy Echnatonról már nagyon sokat hallottunk, beszéltünk is. Ő és bibliai Mózes kapcsolatáról, valamint a monoteizmusról tartott előadást Jan Aszman, világhírű ókortörténész és egyiptológus a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Budapesten, ez múlt héten volt. Nem mondom most már, miről szólt az előadás, nyugodtan olvassanak utána. Sajnos nem lehettünk ott, de biztos nagyon érdekes volt.
Ugye egyszer voltunk szól. Már egy ilyen az ő előadásán.
Igen, az meg volt. A Tutanhamonról beszélt, nem? Már nem is emlékszek, olyan sok évvel ezelőtt volt. De biztos nagyon érdekes volt, úgyhogy tényleg nézzenek utána. Ez csak egy ilyen, hogy megint volt nálunk egy nagy hírű egyiptológus, sajnos csak a előadás után jutottunk ide műsorba, de gondolom belett ez egyébként biztosan. Úgy gondolom, hogy belett mondva. És az utolsó hírem pedig, hogy Luxorban 3 új birodalmi sírt nyitottak meg a látogatót előtt első alkalommal, azok felfedezése óta. Luxor Kairótól 700 km-re délre fekszik a Nílus partján. Ezek az ókori tébai sírok katalogizálása szerint TT40-nel jelölt sírban nyugvó Amenhotep húj, ugye TT az a Theban Tomb-nak a rövidítése, tehát nem olyan bonyolult dolog ez. TT40, és a 40-es számú sír ott. Tehát ebben nyugszik ez az Amenhotep húji, a kusi alkirály címet viselte a híres gyermekfáraó Tutanhamon uralkodásának idején, az időszámításunk előtti 14. század körülre datálható a sír. A kusi alkirályi cím egy kormányzói tisztség volt, a sír belső falán található festményeken délről érkezett nubiaiakat látni, akik adományokat nyújtanak át annak jeléül, hogy elismerik az egyiptomi uralmat. Úgyhogy nagyon szép sírok lehetnek ezek, gondolom, ilyen igen, szépen kifestett jó alkalom, jó nem alkalom mi, jó állapotban lévők. Ugyancsak megnyitottak a látogatók számára még több sírt is, ez Amenemhotep sírja, ami a TT-277-es számot viseli, harmadik Amenhotep fáraó temetkezési templomának papja volt, valamint Amenemhotep végső nyughelyét is megnyitották, ez a TT-278, aki pedig Amoré Isten templomának jószágait őrizte. Karbantartási munkálatok után újra megnyitották tovább a Hóremhotep, és harmadik Thotmesz király sírkamráját is. Tutanhamon világhírű sírja 3 napja nyílt meg újra a közönség előtt, egy restaurálást követően a Luxorban található fáraókori sírok legtöbbét időszakosan egy rotációs elv alapján tartják nyitva, ezáltal is védve a műemlékeket a látogatóktól és a bekerülő pára káros hatását. Azt hiszem, hogy a Tutanhamon sírját is megújították, tehát új padlózatot kapott, mert hogy már kezdett porhadni a fa, lépcsőzete is új lett, illetve hogy azt hiszem a fáraót magát berakták egy ilyen oldalsó kamrába, hogy ezzel is jobban védjék a külső dolgoktól, tehát ott meg aztán olyan légtechnika van, hogy tényleg szárazon tartja a dolgokat, és nem kerül be annyira kintről ez a nedves páratartalom, vagy akármi, úgyhogy nagyon izgalmas, ezzel is így végül is reménykednek abban, hogy picit hozzájárul az ország gazdaságára, tudod, idegenforgalomhoz és ilyenekhez, főleg most ezekben a zavaros időszakokban, úgyhogy reméljük sok sikert hozzá. Igen. Úgyhogy ennyi hírt hoztam, ugye milyen sok volt, csodálatos, és még jaj, még vége, láthatatlanul vannak hírek.
De nagyon jó, hogy legyenek így szépen, ezek a pozitív dolgok, ezeket kell olvasni igazából.
Így van. Szerintem.
Most el is mehetünk zenélni, és aztán, amikor visszajövünk, akkor majd folytatjuk a
Nékóval, mert ott hagytuk abba ugye a múltkori alkalommal. Akkor jöhet egy kis zene.
عاشقتو بودم از دستت خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی دلم اصلا تو رو دیگه نمیخواد روزی بود عاشقتو بودم از دستت تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو
a Kontakt Rádió műsor, aminek címe Fáraók földjén, és hát ugye Ramszesz történelmi arckép csarnok címen megy az adás. Pontosabban. És visszatértünk, hogy Adrián elmondta csodálatos híreit, mindenféle pozitív dolgokról, felfedezésekről, újításokról, restaurálásokról, tehát igazából nagyon-nagyon szép cikkek voltak, úgyhogy köszönjük szépen. És most hát el is kezdjük tulajdonképpen azt, amit már elkezdtünk előző alkalommal, Szaiszi kornak a kezdetét. Igazából már beszéltünk arról, most mivel ebben az évben a tematika szerint inkább a külvilágra összpontosítunk, tehát hogy mondjuk a háborúk és kereskedelmi kapcsolatok és stb. Így nem fogunk sokat beszélni magáról a Szaiszi korról, teljesen felesleges, hiszen ez az adás bent van a map.hu-n, úgyhogy nyugodtan megnézhetik. A lényeg, hogy ebben az időszakban azért fejlődések voltak, változások, kolóniák, görögök, népek,
követhetetlen események és királyok láncolata.
Borzalmas egyébként ez a korszak, hogyha úgy nézzük. Nagyon-nagyon nehéz, de mégis nagyon jó átlatható és nagyon izgalmas. Művészetileg is csodálatos. Itt van az a reneszánsz, tulajdonképpen az óbirodalmi reneszánsz, amikor visszafordulnak az óbirodalmi mintákhoz, művészetben, vallásban is megfigyelhető ilyesmi visszafordulás és előrelépés is, tehát tényleg egy tökéletes korszakról.
Próbálják azt
szó.
A korszakot visszahozni, ami mondjuk ilyen harmadik Thotmesz idején, tehát így mondjuk igen. Az új birodalomban volt akár, úgyhogy ma már a gazdagságot illetve.
És sikerül is nekik valamilyen szinten, úgyhogy tényleg egy nagyon szép időszak. És utána ugye a következő alkalommal pedig majd meghallgatja a perzsákról szóló előadásunkat, ami tulajdonképpen a lehető legizgalmasabb témakör. Tehát beszéltünk már egy kicsit így a Szaiszi korszakról, az uralkodókról, és akkor másik Nékóról kezdenék egy pici pár információt elmondani, illetve egy-két idézet is van erre az időszakra. Szammetik 610-ben lépett trónra az utóda, aki második Nékó volt, és hát ő ugye hát ilyen pat helyzetbe került, választania kellett, hogy vagy eltűri, hogy a babiloni csapatok az Eufrátiszen átkelve Szíria Palesztinát is bekebelezik, és egy új közel-keleti nagyhatalmat hoznak létre, vagy pedig megpróbálja megelőzni őket, és komoly haderőt küld Szíriába. Milyen cseles. Uh-huh. Nékó az utóbbi mellett döntött, hogy hadserege élén észak felé nyomult, felvonulását azonban váratlan háború szakította meg, Józsiás, vagyis ugye Józsiahú, vagy bárhogy, ahogy ugye nevezzük őt, Júda királya volt, a fáraó ellen nyomult, bár az biztosította, hogy nincs ellenséges szándéka vele szemben. A megidói ütközet az egyiptomiak győzelmével végződött, Jósiás is elesett, Júda egyiptomi vazallus királysággá lett. Jósiahú utódát, Joahászt, Nékó lemondatta, és Joakimot tette meg Júda királyává. Igen, szerették a jébetűzben kell tűnni.
Jézus!
Igen. Az egyiptomi babiloni front nagyjából az Eufrátesznél alakult ki, ahol évekig változó sikerrel folyt a harc, de előfordult, hogy egyiptomiak messzebbre is megpróbáltak előre nyomulni. Egyiptomi forrásunk nincs ezekről az eseményekről, hanem az úgynevezett babiloni krónikából értesülünk a hadi helyzet alakulásáról. És akkor most fel is olvasnék egy kis részt, hogyha Adrián is beleegyezik.
Engedélyezem.
Rendben. 610-ben vagy 609-ben Duzi hónapban Assurballit, Asszíria királya Egyiptom hatalmas hadseregét vezette, és a folyón, tudniillik az Eufráteszen átkelvén, Harran városa ellen, hogy elfoglalja, felvonult. A helyőrséget, amelyet Akkád, azaz Babilónia királya hagyott a várban, megölték. Harran város ellen tábort küldött. Az ostromot Ululu hónapokig folytatta a város ellen, de semmit sem foglalt el, de nem is vonult el alula. Akkád királya seregének segítségére sietett, de ostromot nem kezdett, hanem Izalla tartományban felhágván a hegyvidék Temérdek városát tűzzel felégette.
Aztán.
A mindenit neki. Közben Nékó, mint meghódított tartományokat kezelte a mögöttes területeket, úgy látszik, hogy a harmadik Thotmesz legfényesebb napjait érnek vissza, ugye Adrián is, ahogy előbb mondta, de a szép álom hamarosan szerte
foszlik.
605-ben az egyiptomiaknak még sikerült elfoglalniuk Kimuhu városát, majd az ellenséges támadást indító, vagy az ellentámadást indító babiloni csapatokat is visszaverték. 605-ben következett be Karkemisnél, azaz a Kargemisnél a katasztrófa. Akkád király az országban.
Katasztrófa!
Akkád király az országban maradt. Nabukuduri Uszor, a legidősebb fia, a trónörökös királyfi mozgósítván Akkád seregét, a seregére állt, és Kargemis, a Purattu Eufrates partján fekvő város ellen menvén átkeltve a folyón az egyiptomi hadsereg ellen, amely Kargemisban állomásozott. Összecsaptak egymáshoz, az egyiptomi hadsereg a színe elől megfutamodott, vereségüket okozta, és míg nem elpusztultak, öldökölte őket. Az egyiptomi hadsereg maradványát, amely az ütközetből megmenekült, mivel ott fegyver már nem érte utol őket, Hamat város környékén Akkád hadserege utolérte őket, megverték őket. Nabukodonoszor babiloni trónörökös Karkemisi győzelem után Hamatnál újabb csapás megy az egyiptomiakra, a babiloni erőnyomulást egészen az egyiptomi határig nem lehetett feltartóztatni. 604-ben Askalon is elesett, bár az Egyiptom elleni támadás kudarcon fulladt, néhány hónap be kellett látni, hogy a szárazföldi hadserege nem vállalkozhat újabb hódításokra. Új politikája Egyiptom tengeri befolyásának növelésére irányult, ugyanis flottát épített, föníciai hajósokat fogadott a szolgálatba, ezek kerülték meg először Afrikát. Na, milyen menő volt. Nékó tengeri politikájához fűződik a Vöröstenger és a Nílus közötti csatorna építése, avagy újjáépítése. Az új birodalom tárgyalásakor pedig
amiről már... Amiről lehet olvastunk is, most nem tudom, a múltkori adással volt erről a szó, Herodotos alapján, vagy nyomán, de a régebbi adásot, ha visszahallgatják, ott biztos, hogy volt szó erről a csatorna építésről.
Igen, és ugye már az a csatorna régebben is megvolt, ezért mondják az újjáépítés, mert nem biztos, hogy megvolt, de valószínű megvolt, ez a Vádi Tumiláton át a Nílus és a tenger között a Vöröstenger közötti csatorna volt. Ezt az első csatornát azonban a homokviharok nyilván gyorsan tönkretették, Nékó korai pedig nem hallunk róla újra. A vízi munkálatokat később a perzsek fejezték be, nevezetesen első Dareiosz korában.
Igen, ezt is nagyon jól tudhassuk.
Ez a kedvenc korszakunk. Úgyhogy igazából ennyi van róla most, és második Szammet igaz, akivel folytatnunk.
Csak még ellene visszacsatolnék egy picit, mert ugye itt a megindulj csatáról, meg erről a Karkemisi csatáról volt szó, de gondoltam, elmondom, hogy mégis hogyan jutottak el idáig a külföldiek, ha már külföldi dolgokról van szó, hogy mi is történt Asszíriával, Médekkel, illetve Babilóniával. Gyorsan megpróbálom összefoglalni. Maga ez a csata 609-ben zajlott le időszámításunk előtt, de előzményének hosszú-hosszú láncolatai voltak. Ezeken a hosszú láncolatokon keresztül vezetnek a Júdea számára tragikus kimenetelő ütközethez. A Méd-Kádeus szövetség Asszíria hanyatlásához vezetett, mert ugye most úgy voltunk előtte, erről beszéltünk, azért az egyiptomiak az asszírokkal nem voltak olyan rosszban. Nem arról van szó, hogy hú, de nagy pajtások voltak, hanem inkább így a nagyobb ellen próbáltak összefogni. Jelen esetben Babilónia lenne, majd később a perzsák elől menekül majd mindenki, úgyhogy jönnek itt sorba minden, mindenféle népek.
Hogy nőnek ezek, nem olyan
ugye? Szó, hol voltak most itt, hogy hol vannak a perzsák? Hol motoszkálnak? Szó, csak Babilón, utána pár évre rá, nem? Kb. Egy 20 évre, meg már jönnek ők. Na de az a lényeg, hogy Asszíria hanyatlásához vezetett.
Vagy Róma, most már csak... És nem sokára meg már római birodalom. Milyen fura, nem még csak egy-két paraszt pásztor. Tulajdonképpen nagyon a hét dobon kb. Nem tudom. Olyan fura.
Tehát a médek szövetséget kötöttek a káldeusok, úgyhogy Asszíriának ez egy ilyen gyenge pont. Asszíria korábbi szövetségései a szkíták, akik egészen az időszámításunk 620-as évekig feltartották a médeket, vereséget szenvedtek ellenük, és ettől kezdve inkább Asszíria volt gyarmataim portyáztak, tehát úgy látom, hogy nekik is mindegy volt, igazából kékes felak, csak talán valahol, hogy portyázzanak, akkor kevésbé bántják őket. Az asszírok végleg beszorultak a hódítani vágyó Média és az egyre önálló Babilon közé. Babilonban a korábban asszír szolgálatban álló káldeus zsoldos vezér Nabu Apal Uszur lett az úr. Ez a zsoldos vezér kötött szövetséget a médeknek a vezetőjével, és hát ez igazából végleg meg is pesételte a Súr sorsát. Időszámításunk 614-ben a médek rohanvást vették be Assur városát. Nagyon igyekezett ez a Nabu Apal Uszur is, hogy le ne maradjon, vagy annyira mégsem, mert kicsit így is tervezte, hogy lemaradt erről a győzelemről, úgymond, de ez számára egy ilyen taktika volt, hiszen úgy gondolta, hogy majd ő úgy a médekre hagyta igazából azt, hogy a Súrvárosát meg a szentélyét lerombolják, tehát volt azért esze, és hogy ő úgy gondolta, hogy azt majd így ráhagyja a médekre, aztán ő majd bevonul úgy, mint a civilizáció helyreállítója, hogy őt jobban elfogadja le igázott nép, és ő nem hódítóként akart Assurba betörni, hanem felmentőként bevonulni, úgyhogy volt a szennek a Nabu Apal Uszurnak. Ez nem akadályozta meg egyébként abban, hogy a lerombolt városban újítsa meg a szövetséget. Hozzáment Kyaxarész leánya az ő fiához. Tehát ez a Kyaxarész, azt gondolom, az ottani valakinek a valami. Okay. És akkor így ugye megcsináltak egy ilyen kis fordulatot, és második Nékó innentől kapcsolódik be, hogy számára hosszabb távú politikai érdekek mindenképp a Babilon elleni fellépést sürgették. Asszíriának Egyiptom veszélyeztetésére semmilyen körülmények közt nem volt lehetősége, viszont most már ütköző területként szolgált Egyiptom és Babilon között. Ezt olvasta, hogy mondta elő Francis, ugye, hogy nyilvánvalóan a harmadik Thotmesz birodalmának példája lebegett a szem előtt, mármint második Nékónak, és időszámításunk előtt 605-ig úgy is tűnt, hogy Nékó legyőzhetetlen, ekkor még Kumaha, vagy te máshogy mondtad ki, Muha, vagy Kimahának városát is elfoglalta, és ezen a hadjáraton, mikor elfoglalta ezt a várost is, ekkor került szembe Júdával, amit Franci már az előbb elmondott, innentől kapcsolódok be én ezzel a nékós dologgal. De hogy így ezek voltak előtte így a Szíria, meg Médek és a Babiloniak között, hogy azért ott ők el voltak, és akkor így jöttünk mi a képbe Egyiptom második Nékóval, és akkor innen pedig, amit Franci mondott, az lép érvényébe.
Van. Igazából akkor most csatolhatok erre a témakörre, mert kb. Most vagyunk így egy korszakban, ugye már olvastunk a babiloni krónikából, úgyhogy akkor gyorsan ezt el is mondom még. Vagy először még mondjunk egy gyors zenét?
Mehet az is majd ezelőtt. Szerintem
jó, vagy. Rendben. Akkor ezt most még elmondom, hogy egy babiloni fogságról van szó, vagy babiloni számüzetésről, a zsidó babiloni fogsággal és stb. Elnevezéssel találják meg. Tulajdonképpen ez az az időszak, amikor a Júda királyságból Nabukodonozor a zsidókat Babilonba hurcoltatta, és ugye őket majd Kambüszész fogja szépen hazaengedni, ami egy hatalmas dolog volt. És erre egyébként számos forrás is van, például ugye a Bibliából, vagy pedig a babiloni krónikából is. Tulajdonképpen Krisztus előtt 597-ben ezzel az elhurcoltatással kezdődött, amikor a királyi udvart, más előkelőket és mesterembereket, főleg ugye az írástudókat, és Júda lakosságának egy jelentékeny részét, mint egy 10 000 ember toloncoltak át, és Jeruzsálemben Krisztus előtt 587-ben történt eleste, és a templom lerombolása után folytatódott. Ennek nagyon fontos vallástörténeti dolgai vannak, hogy miért fontos ez a templom és a többszörösi lerombolása is, de erre most nem tudunk sajnos kitérni. A fogság alatt a nap nagy része, különösen az előkelők beleélték magukat, a nép nagy része, beleélték magukat a babiloni viszonyokba, elsajátították az ottani szokásokat, és így részben beleolvadtak a tulajdonképpeni őszemszögükből néző pogányok közé. Néhányan magas ranghoz és nagy gazdagságra tettek szert, voltak azonban egy kisebb részlet lévő emberek, egy töredék, amely a proféta tanításának megfelelően az Isten büntetését látta a nagy nemzeti csapásban, és buzgón várta a visszatérést az ősi földre. A babiloni krónika szerint Nabukodonozor Krisztus előtt 599-ben vette ostrom alá Jeruzsálemet, az ostrom alatt meghalt Júda királya Jojakim, ez egy újabb elnevezés, és fia Konyahú lett az utóda, egy kábetű is, 8 vagy 18 éves korában. Mint egy, nem tök tudom, miért fontos egyébként. Mint egy 3 hónappal később a város elesett, a krónikák könyve 36-9-ben olvashatják ezt, és Krisztus előtt 597-ben, Adár hó másodikán, azaz március 16-án történt ez. Nabukodonozor a város és a templomot is tulajdonképpen hát elnyomta, vagy felégette, és a zsákmányt Babilonba vitte. Babilonba hurcolták Konyahút, udvarát és másokat, összesen mintegy 10 000 júdeait. És szétszórták őket a Babilon, a birodalomban. Köztük volt Ezékiel is, ezzel megkezdődött a babiloni fogság. A déli Júdea lakóit 598-597-ben, illetve 587-586-ban történt hódítások során kényszerítették számüzetésbe. A számüzetés akkor ért véget, amikor 538-ban babiloni birodalmat megdöntötte a perzsa Kürosz, ugye nagy Kürosz, és igazából őt engedte, ja, nem is Kambüszész, rosszat mondtam, bocsánat, pedig rá gondoltam, na hát nem mindegy. Aki engedélyt adott a zsidóknak, hogy ugye visszatérjenek, elkezdődött a Jeruzsálemi templomnak az újjáépítése, és hát a zsidó történelemnek a legfontosabb része, és a judaizmus legfontosabb eseménye tulajdonképpen ez, amin most keresztül mentek, és majd ugye a későbbi hazatérésük is. Most elmehetünk megint egy rövid zenére, és aztán pedig az utolsó maradék 10 percben pedig majd szépen elidézgetünk egy kicsit.
Beszélünk egy kicsit Szammetikről, de erről tényleg csak egy picit, aztán Amasziszról és Aprészról is.
Igen.
الله يسلم حالك الله يديمك طيب يلي الشوق مرسالك والله الفرحة قريب الله يسلم
Rádió műsor, aminek címe Fáraók földjén. Az utolsó kis blokkunkhoz érkeztünk, megbeszéltük szépen a Szaiszi kornak a jellegzetességeit, és a kultúráját is, meg a háborúskodásokat, és a külföldi népeket is, és most pedig elkezdünk egy ilyen rövid Hérodotoszos idézeteket felolvasni önöknek, amivel tulajdonképpen...
Ott nem ír még valami izgit.
Hát...
Mert itt már nekem csak ilyen idézetek lesznek, valami kézzelfoghatóbbat, mint ez a felolvasós.
Igazából másik szammetikről? Hát akkor elmondom azt, hogy mondjuk igazából másik szammetik idején Egyiptom figyelme déli irányba fordult.
Amit nem is értek, mert hogy épp, hogy meghal Nékó nagy csata után, vagy nem igen. is tudom mikor, és most meg már dél felé néz a gyűjtünk.
Fontos, fontos valamiért. Nem valószínű, hogy régi sérelmek a 25. dinasztia uralmának megtorlásaként indított volna Egyiptom háborút a Napata állam ellen, reális veszélynek kellett jelentkezni a déli határnál. Az egyiptomi csapatok és görög zsoldosok 593-ban vonultak végig Núbián, a háború nevezetes emléke egy görög felirat, az egyik Abu Szimbeli, másik Ramszesz szobor kolosszus lábán. Ebből megtudjuk, hogy az egyiptomiak és az idegenek külön csapatokban, külön csapattestekben, külön parancsnokság alatt szolgáltak. Amasis volt az egyiptomiak, Potaszimtó, ami szerintem egy japán bevándorló, az idegenek parancsnoka. Valószínűleg egészen napot eljutottak el. Szammetik csapatai, de Egyiptom a nagy siker ellenére nem törekedett a területszerzésre, megelégedett a déli szomszéd katonai és erkölcsi erejének megtörésével. Na jó, van, akkor maradtok, itt rendben lesz, jó, menjünk.
Így történt.
Hadjárat után került sor az etióp királyi kártosok tömeges megsemmisítésére az egyiptomi feladatokon, akkor valami mégis történt. Valószínűleg ennek a hadjáratnak hatására helyezték át Napata királyai székhelyüket déledre fekvő Meroéba. A Krisztus előtti 30. században a királyi temetkező hely is ennek a városnak a környékére került. Krisztus előtti 4. századtól az államot Meroé birodalomnak nevezzük. Másik szammetig egy másik felvonulásra is hallunk Palesztina területére. Ez azonban inkább katonai tüntetés volt, mint háború. Úgy látom, nem volt ennyi
azért
háború.
Azért 6 év elég, túskáros, ja. Tehát az képest, hogy nem sokat tudunk róla, már nem tudom, hogy háborút indítja, ja. Nagy lelkesen.
Egy démotikus papíroszon Peteisze beadványán kívül, más egyiptomi, vagy közel-keleti...
Peteisze.
Más közel-keleti forrás nem beszél erről az eseményről. És hát tulajdonképpen utána már Aprilész időszaka jön, aki ugye újra aktívabban belefolyt a keleti politikába, megpróbálta támogatni Júda felkelését a babiloni király Nabukodonoszor ellen. A babiloni sereg az egyiptomiak közeledtekor megszakította Jeruzsálem ostromát, és hát az egyébtömények hamarosan visszahúzódtak, úgy látszik, mégsem merték felvenni a döntő harcot, és ez megpecsétette a város sorsát is. És hát Jeruzsálemben is hasonló problémákkal nézünk szembe. Igazából még arról akkor egy pár dolgot mondanék ez a jeruzsálemes problémáról, egy idézet is fel egyébként, felolvasok. Közben a fáraó serege közeledett Egyiptomból. Amikor a Jeruzsálemet ostromló káldeusok ennek hírét vették, elvonultak. Ekkor az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiás profétához. Ezt mondja az Úr Izrael istene. Mondjátok meg Júda királyának, aki elküldött titeket, hogy megkérdezzétek, a fáraó serege, amely most felvonult, hogy segítséget hozzon nektek, vissza fog térni országába, Egyiptomba. És visszatérnek a káldeusok is, hogy megtámadják ezt a várost, és el is foglalják, és felgyújtják. A proféta ugye jól ismerte katonai erőviszonyokat, Jeremiásról van szó, tudta, hogy Egyiptom nem műzheti a Nabukodonoszor hadseregét, az egyiptomiak hamarosan ki is ürítették Júda területét, és sorsára hagyták Jeruzsálemet. Idézett, Izrael háza számára nátszából való támasz voltál. Milyen kedves. Amikor megmarkoltak, összeroppantál, és felhasította tenyerüket, amikor rátámaszkodtak, akkor meg összetörtél. Ugye ez Egyiptomra utal. Elesett Jeruzsálem 586-ban, a győztesek, a lakosság egy részét pedig ugye Babilonba hurcolták, amiről szintén már volt szó. Aztán ugye Apriész folytatta a kis külpolitikai helyzetét, Küréné gyarmatváros ellen harcolt, líbiai segítségére sietett, aztán görög zsoldosokkal is voltak ugye problémák, illetve igazából ennyi az, ami jelenleg annyira fontos. Szerintem nézhetünk egy-két.
Hát akkor elkezdek itt Hérodotosztól idézni, Psammetiktől Apriészen át egészen Amasziszik, ahogy ugye majd le is fog zárulni szépen ez a korszak, és akkor a következő alkalommal pedig már a perzsákkal tudjuk majd folytatni ezt az egész témát. Úgyhogy akkor Hérodotosztól idézvén a második könyvben vagyunk, egyébként 158-tól 162-ig kaput. Na tehát, Psammis csupán 6 évig uralkodott az egyiptomiak felett, hadjáratot viselt Etiópia ellen, de aztán nyomban meghalt. Halála után fia Apriész lett a király. Az ő uralkodása szerencsésebb volt, mint az összes korábbi királyé, s 25 évig ült Egyiptom trónján. Hadat viselt Szidón ellen, a tengeren mérte össze erejét a tűrszi királlyal. A sors azonban rossz véget rendelt neki, amely utól is érte. Az történt, hogy Apriész nagy sereget küldött Küréné ellen, de vereséget szenvedett. Az egyiptomiak őt okolták a vereségért, és abban a hiszemben, hogy Apriész szánt szándékkal küldte őket a veszedelembe, mert pusztulások után biztosabban akart uralkodni az egyiptomiak felett, elpártoltak tőle. Mind a csatából hazatértek, mind az elesettek barátai annyira felbüsszültök ellene, hogy nyíltan fellázadtak. A hír hallatán Apriész elküldte a lázadókhoz Amasziszt, hogy beszélje a lelkükre és csillapítsa le őket. Amikor azonban Amasisz megérkezett, és belefogott békéltető beszédébe, a háta mögé lépett egy egyiptomi, és egy sisakot nyomott a fejébe. Kijelentette, hogy királlyá koronázta Amasiszt. Mint hamarosan kitűnt, nem is volt kedve ellenére, mert alig, hogy királyukká kiáltották ki az elpártolt egyiptomiak, azonnal készülni kezdett Apriész ellen. Erre a hírre Apriész elküldte Amasiszhoz udvarának egyik tekintélyes egyiptomi tagját, aki végül Amasiszt nélkül tért haza, picit itt ugrok a szövegbe, mert nagyon hosszú, és nem hiszem, hogy most ez nekünk kéne. Tehát Amasiszt nélkül tért haza ez a követ. Apriész az újabb elpártolás hírére felfegyverzett segédcsapatokkal indult az egyiptomiak ellen, s magával vitte a kariaiak és hiónok mintegy 30 000 főnyi zsoldos seregét is. Ekkor az övé volt még a Szaiszi királyi palota, ez a hatalmas híres épület. Apriész emberei felvonultak az egyiptomiak, Amasiszt csapatai pedig az idegenek ellen. Mumenfis városánál mindkét fél elszánta magát a döntő ütközetre. És egy picit ugornom kell, mert elkezd az egyiptomi nép 7 osztályáról írni nekünk Hérodotosz, ami most nem annyira fontos. Miután Apriész a segédcsapatokkal, Amasiszt pedig a teljes egyiptomi haderővel megérkezett Memófisz alá, összecsaptak. Az idegenek vitézül harcoltak ugyan, de mert kevesebben voltak, vereséget szenvedtek. Apriész állítólag annyira szilárdnak gondolta uralmát, hogy szentül hitte, még egy isten sem képes megfosztani hatalmától. Ebben az ütközetben azonban vereséget szenvedett, és mivel élve maradt, fogolyként elhurcolták Szaiszba, egykori palotájába, amely Amasiszt birtokába került. Amasiszt egy ideig a palotában tartotta, és jól bánt vele. Végül azonban az egyiptomiak mondogatni kezdték, hogy nagy igazságtalanság mindnyájuk ellenségét etetni, itatni, erre Amasiszt átadta Apriészt az egyiptomiaknak, akik megfojtották, majd eltemették ősi sírboltjába. Így érte el hát a végzett Apriészt, és utána Amasiszt lett a király, aki a Szaiszi Nomoszban, Szijup városában született egyébként. Az is érdekes, hogy Amaszisz az egyiptomiak kezdetben lenézték, és nem nagyon tisztelték, hiszen azelőtt közönséges polgár volt, nem származott előkelő családba, holott az előbb meg az volt, hogy a fejére nyomtak egy koronát, vagyis egy csicsakot. Na de ezt át is ugrom, mert itt arról ír egyébként, hogy hogy osztotta be idejét Amaszisz, tehát reggeltől estig mit tett, de ez most nagyon nem fontos nekünk. Amaszisról különben azt beszélik, hogy mielőtt király lett volna, már akkor is csípős nyelvű, iszákos és gátlástalan ember volt. Hát nem tudom, hogy jó embert választottak a királyuknak ezek az egyiptomiak. Egy-két infó még róla. Szaiszban pompás oszlopcsarnokot emeltetett Athéna tiszteletére. Itt az épület magasságáról ír, illetve hogy milyen szobrokat helyeztek el benne. Amaszisz a többi híresebb szentének is felajánlott adományokat, amelyeknek már csak a nagysága is ámulatba ejt, mondja ugye Hérodotosz. Azt mondják, hogy Amaszisz uralkodásának idejére esett Egyiptom fénykora, mert ekkor volt a folyam a legbőkezűbb a földhöz, a föld pedig az emberekhez, és az országban 20 000 sűrűn lakott város emelkedett. Amaszisz vezette be Egyiptomban azt a törvényt, hogy minden egyiptomi köteles évente a nomosz kormányzója előtt igazolni, hogy miből tartja fenn magát, és aki ezt elmulasztotta, vagy nem tudta bebizonyítani, hogy becsületes jövedelméből él, halállal lakolt. Az athéni Szolón az egyiptomiaktól vette át, és az ő példájukra vezette be városában ezt a törvényt, amely olyan tökéletes, hogy Athénban ma is érvényben van, mármint nem ma, hanem a Hérodotosz idején. Amaszisz kedvelte a helléneket, amit sok alkalommal kimutatott. Azoknak a helléneknek, akik Egyiptomban kívántak letelepedni, kijelölte lakóhelyéül Naukratisz városát, azoknak pedig, akik nem akartak állandóan ott látni, csak időnként arrafelé hajóztak, külön területet adományozott, hogy oltárokat emelhessenek, isteneiknek és szenték körzeteket létesíthessenek. Hellénion volt egyébként az egyik város, ami ilyen szentélykörzet lett. Igen, itt még ír egy kicsit az Ion városokról, Naukratiszról, ezt megint átugrom, Amaszisz baráti szerződést és szövetséget kötött a kürinéiekkel, és kitüntetésképpen onnan hozott magának feleséget. Talán csak ugyan Hellén asszony kívánt feleségül, talán így akarta megerősíteni szövetségét a kürinéiekkel.
Amennyire külföldiek, hihetetlen.
Igen. Igen, itt leírja, hogy kit vett feleségül, meg hogy mikor kellett legelőször közösülnie vele. Mindenről írnak, aztán igazából Amaszisznak Hellászban is vannak fogadalmi ajándékai. Itt is leírja ugye Hérodotosz, hogy mi mindent adományozott, illetve hogy miket találtak. És akkor igazából itt van vége Amaszisz korának, hiszen a következő könyv, ami a harmadik könyv jelen esetben Hérodotosznál, úgy kezdődik, hogy ez ellen, az Amaszisz ellen hadjáratot indított Kambüszész, Kürosz fia. Alattvalóit vitte magával, hanem rajtuk kívül a hellének közül az Ionokat és az Aiolokat is. A háború pedig a következő okból tört ki. Kambüszész követet küldött Egyiptomba, hogy megkérje neki Amaszisz lányának a kezét. Egy egyiptomi ember tanácsára tett így, aki megharagudott Amaszisra, mert az összes egyiptomi orvos közül éppen őt szakította el feleségétől és gyermekeitől, és küldte el Perzsiába, amikor Kürosz a legkiválóbb egyiptomi szemorvost kérte Amaszisztól. Ezért haragudott tehát ez az egyiptomi orvos Amaszisra, és ezért beszélte rá Kambüszész, hogy kéresse meg Amaszisz leányát, mert ha Amaszisz odaadja a leányt, gyötörni fogja szívét az elválás fájdalma, ha nem, ellenségévé teszi Kambüszészt. Amaszisz, aki nyugtalanított és félelemmel töltött el a perzsák hatalma, nem tudta eldönteni, hogy odaadja-e a lányát, vagy sem, hiszen jól tudta, hogy lányát Kambüszész nem feleségévé, hanem ágyasává akarja tenni. Hosszú töprengés után a következő megoldást választotta. Volt Aprésznak, az előző királynak egy csodár termetű, vonzó küllemű lánya, a család egyetlen még élő sarja, Nitétisz. Amaszisz szép ruhákban, aranyékszerekkel felékesítve ezt a lányt küldte el a perzsákhoz, mint saját lányát. Kambüszész szívesen fogadta a lányt, atya nevén szólította, de Nitétisz idő múltán így szólt hozzá. Nem tudott, királyom, hogy Amaszisz becsapott, mert ékesen feldíszítve engem küldött el hozzád saját lányaként, holott az én atyám Aprész, aki Amaszisz előtt volt a király, de akit ő és a többi egyiptomi egy lázadásban megölt. A lány szavai annyira felháborították Kambüszészt, Kürosz fiát, hogy nyomban hadat indított Egyiptom ellen. Így mesélik el ezt a dolgot a perzsák. Hát nagyjából itt abba is hagyom, mert akkor igen, ez lehetne már majd a következő adásnak a következő témája. Mert itt már ugye bele, egy kicsit így belenyúltunk ebbe a perzsás dologba, úgyhogy akkor a következő alkalommal perzsa, perzsa, első perzsa uralom, vagy minek is nevezzem. Igen. Várjuk önöket, és akkor Kambüszészről, Dareiosról és hasonló neves perzsa férfiakról lesz szó, és akkor tudunk még akkor is idézni, és akkor kicsit beszélünk Perzsiáról, és hogy mégis mi ott a helyzet ez a perzsa birodalomban. És akkor hát le is zárjuk az adást, igen, majd utolsó adásunk lesz itt decemberben, az ünnepek előtt, meg hát lehet amúgy is.
Igen.
De erről majd még beszélünk bővebben a következő adásban. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, köszönjük, és viszont hallásra!
Viszont hallásra.
Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.